Jó estét kívánok, és szíves elnézésüket kérem a késedelemért, és köszönöm szépen a türelmüket. Az az igazság, hogy egyszer majd jó lesz Sopronba jönni. Most úgy tűnik, hogy nem ez az igazság, mert Csorna előtt is, meg itt is megfogott egy traktor, meg itt is összekeveredtem ez az új építkezésekkel, de bízom benne, hogy azért hasznos lesz ez az idő, amit közösen eltölthetünk. Ahogy én a programra ránéztem, azt láttam, hogy két nagy témakörről lesz szó ebben a fél évben. Egyrészt Jézus Krisztus személyéről, életéről, szolgálatáról, a rá vonatkozó profétai kijelentésekről, másrészt pedig Dániel könyvének egy bizonyos részéről. Mi nagyon sok mindenről beszélgettünk az évek során itt, főleg különböző bibliai könyveket igyekeztünk megismerni. Egy dologról azonban nem volt alkalmunk beszélgetni, és én úgy gondoltam, hogy bevezetésként ez a nagyon szép és izgalmas témához, erről a témáról fogok majd beszélgetni. Nevezetesen arról a kérdésről, hogy vajon könnyű vagy nehéz értelmezni a Bibliát. Most már, akik túl vannak több előadáson a Bibliával kapcsolatban, azok látják azt, hogy mennyire sokrétű ez a könyv, mennyire sokoldalú, vagy még inkább egy könyvgyűjtemény, ezért talán időszerű arról beszélgetni egy kicsit, hogy mik a Biblia magyarázatnak az akadályai egyfelől, másfelől hogyan tudjuk leküzdeni ezeket az akadályokat. Én a leküzdendő akadályokat próbálnám egészen röviden összefoglalni, és több időt szánni a rendelkezésünkre álló időből a válaszokra, a megoldásokra. A Biblia magyarázatának 6 akadálya van, alapjában véve, és a Biblia megértésének útjában 6 olyan akadály van, amit le kell küzdenünk. Ezek közül az első akadály az, hogy mi a harmadik személy szemszögéből olvassuk a Bibliát. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem nekünk írták. Amikor Pál apostol megírta a tessalonikai gyülekezethez írt levelét, akkor a tessalonikaiaknak írt, ők ismerték Pált, Pál ismerte a tessalonikaiakat, személyes kapcsolatban álltak egymással. Egyik levelében hivatkozik is arra, hogy nem emlékeztek rá, hogy mikor nálatok voltam, megmondtam nektek. Na most persze ők bizonyára emlékeztek rá, de mi nem emlékszünk rá, mert mi nem voltunk ott, nem nekünk mondta meg Pál apostol. Tehát ez az első nehézség, hogy olyan iratokat olvasunk, amit valaki másnak írt. Ezt jelenti, mi egy harmadik személyként lépünk be az olvasásra. A második akadály az a nyelvi akadály. Az Ószövetség egy részét héberül, egy kisebbik részét arámul, az Új Szövetséget görögül írták. Tehát csupa olyan nyelven, ami tőlünk, ami gondolkodásunkhoz, ami beszédünkhöz, nyelvi felfogásunkhoz távol áll. A harmadik akadály, amit le kell küzdenünk, a Biblián belüli irodalmi stílusoknak a sokfélesége. Nem verset olvasunk, csak vagy éneket, vagy prózát, vagy törvényszöveget, hanem kicsit mindenből találunk, mindenféle irodalmi műfajból, irodalmi stílusból, és nyilvánvalóan nem mindegy a Biblia megértése szempontjából például az, hogy Jónás könyvét egy történetnek fogjuk föl, vagy egy tanmesének. Ez lényegesen fogja befolyásolni a szakasznak, vagy a könyvnek az értelmezését. A negyedik akadály a kultúrák közötti távolság és különbözőség. Ez két szinten is nagyon lényeges és fontos. Egyrészt az a tény, hogy közel-keleti világ, egy más kultúra, egy más szokásrendszer, más gondolkodás. Másfelől a történelmi távolság is azt jelenti, hogy a bibliai kor embere egészen másként látta a világot, mint ahogy mi látjuk. Érdekes volna elgondolkodni például ilyen bibliai kijelentésekről, Jobb könyvében, hogy ott voltál-e, amikor a Földnek alapot vetettem. Vagy ilyen újszövetségi kijelentésekről, amíg Jézus második eljöveteléről beszél, hogy az ég, mint egy papírtekercs felgöngyölödik. Ezek a kijelentések, ezek az ókori ember világ képében fogalmazódtak meg, ma tudjuk, hogy nincs a Földnek alapja, és hogy az ég nem egy búra, és nem lehet föltekerni, mint egy papírtekercset. Az ötödik akadály maga a történelmi távolság. Mi sokszor nehézségbe ütközünk akkor, ha egy 50-60 évvel ezelőtti eseményt értelmeznünk kell, vagy 100 évvel ezelőtti eseményt. Itt több évezred áll mögöttünk, tehát évezredekkel mögöttünk lévő eseményeket, dolgokat kell megértenünk. És a hatodik akadály valamivel kisebb, mint egyesek gondolják, de azért komolyan kell vennünk, nevezetesen az, hogy a Biblia szövegét csak másolatokból ismerjük. Tehát az irodalom tudományokban ismerjük azt, hogy mekkora értéke van az a szerző által írt eredeti kéziratnak, vagy az első kiadásnak, egy-egy mű első kiadásának, a bibliai könyvek kapcsán nem beszélhetünk sem a szerző saját kezével írt kéziratról, sem pedig első kiadásról, hanem a sok századik, ezredik másolat az, ami a kezünkben van. Ez tehát az a hat akadály, amivel szembe találjuk magunkat akkor, amikor meg akarjuk magyarázni, vagy meg akarjuk érteni a bibliai szöveget. De az akadályok nem azért vannak, hogy elriasszanak bennünket, hanem azért, hogy leküzdjük őket. Tehát ebből senki ne jusson arra a következtetésre, hogy mert vannak akadályai a Biblia értelmezésének, akkor tegyük le a Bibliát is, ne foglalkozzunk vele. De én azt hiszem, hogy önöket ebben a kérdésben nem kell megtérítenem, hiszen éveken át azért jöttek ide hétről hétre, mert komolyan szerették volna, vagy szeretnék megérteni ezt a könyvet. Nézzük most már azokat a lépéseket, amelyeken végig haladva megérthetjük magát a bibliai szöveget. Egészen pontosan 7 ilyen lépést fogunk megvizsgálni. Hadd kezdjem valamivel, ami nagyon szubjektív. El kell ismernem, hogy nagyon szubjektív. De mégis a Biblia szempontjából nagyon fontos. A Biblia nem csak kultúrtörténeti érték, egy irodalmi alkotás, vagy irodalmi alkotásnak a gyűjteményen, ma a Biblia szent könyv. Tehát egy hitvilág, egy vallásos gondolkodás tükröződik a könyvekben. Azok az írók, akik leírták a Biblia szövegét, azok hittek abban, és ezt nagyon sokszor el is mondták, hogy így szól az Úr. Tehát, hogy Isten szavát közvetítik emberi nyelven. Na most, amikor egy szent szöveghez közeledünk, akkor a megértésünket nyilvánvalóan befolyásolja az, hogy egy hullám hosszon vagyunk a szerzőkkel, vagy nem. Ezért szoktuk mi keresztények azt mondani, hogy a Bibliát mindig imádságos szívvel olvassuk. Tehát nem csak az intellektuális kérdéseknek van jelentősége a Biblia megértése szempontjából, hanem a szívnek, ahogy a Biblia mondja, tehát a mi hitvilágunknak, a mi lelki affinitásunknak. Korintusi első levélben Pál egyébként ír is arról, hogy a nem lelki képpen gondolkodó ember számára a Biblia sok-sok kijelentés egyenesen bolondságnak tűnik. Mert hiszen ahhoz, hogy megértsük, ahhoz megint az apostol szavait használva lelki képpen kell gondolkodni. A szöveg megértésének második lépése maga a szöveg olvasása. A Jelenések könyvének az elején Jézus boldognak nevezi a könyv olvasóit, ő maga előbb felolvasta a kijelölt szakaszt, Názáretben, a zsinagógában, úgy Lukács följegyzi, ami számunkra is, csak ezt követően kezdte értelmezni és alkalmazni a szöveget. Természetesen a bibliai szöveget olvashatjuk személyesen, és olvashatjuk, vagy magányosan, olvashatjuk nyilvánosan is az Isten tiszteleten, akkor válhatunk otthonosakká a szövegben, ha többször figyelmesen elolvassuk, lehetőleg a szélesebb összefüggésekre való tekintettel. Tehát szóval ismerjük ezt a mondást, hogy valaki nem látja a fától az erdőt. Bibliával kapcsolatban mindig ügyelnünk kell arra, hogy ne ragadjunk le egy-egy szónál, vagy mondatnál, vagy szövegrészletnél, hanem próbáljuk megtalálni előbb az összképet. Egy-egy szöveg memorizálása is jót tehet, hiszen ha valamit könyv nélkül megtanulunk, és többször ismételgetjük, az egyre érthetőbbé válik a mi számunkra. Még egy nagyon fontos dologra szeretnék rámutatni. Különösen azok esetében, akik többször olvassák a Bibliát, tehát több-kevesebb rendszerességgel olvassák a Bibliát, kialakulhat egy olyan magatartás, vagy egy olyan mentális állapot, inkább így nevezném, hogy az emberben megragad a szövegnek egy bizonyos formája. Akik írunk, tehát elég rendszeresen szoktunk találkozni ezzel a problémával, hogy az ember leír valamit, és újraolvassa, hogy megnézze a hibákat, és megpróbálja kijavítani, és én velem legalábbis rendszeresen az szokott történni, hogy megnyugszom, hogy a szövegben nincs hiba, rendben van, és aztán leteszem a szöveget, és majd néhány hét vagy hónap múlva, amikor úgy véletlenül a kezembe kerül, és ránézek a papírra, mindjárt találok egy fél tucat hibát. És már sokszor föltettem magamban a kérdést, hogy miért van az, hogy nem veszem észre. És ahogy analizáltam, arra a következtetésre jutottam, hogy azért, mert amikor én leírtam a szöveget, az agyam megjegyezte. És amikor én ránézek a papírra, nem a betűt látom, hanem a fejemben folyik maga a szöveg. Tehát nem azt látom, ami ténylegesen a papíron van, hanem ami az emlékemben lejátszódik, vagy az emlékezetemben lejátszódik. Na most így járunk akkor, ha megszoktunk egy bibliai fordítást. Ezért nagyon hasznos, hogyha több fordításban is olvassuk a Bibliát. Föl szokták tenni nekem azt a kérdést, hogy és melyik a hiteles, és melyik az igazi, és melyik az eredeti fordítás, ez különösen kedves, ez az utolsó szó, hogy melyik az eredeti fordítás, mert vagy eredeti, vagy fordítás, tehát kettő nem lehet egyszerre. Én röviden azt szoktam erre mondani, hogy egyetlen fordítás sem hibátlan, de minden fordítással el lehet jutni a mennybe. Tehát minden tisztességes fordításnak megvannak a maga értékei. Minél több fordításban olvassuk a Bibliát, annál több szempontból tudjuk megközelíteni a szöveget, hiszen minden fordító valahova máshova tette egy picit a hangsúlyt, és annál gazdagabbá válhat a Biblia ismeretük. A harmadik nagyon fontos lépés a Biblia olvasásában a szöveg összefüggéseknek a vizsgálata. Kétféleképpen is érdemes a szöveg összefüggéseket megvizsgálni, és ha visszaemlékeznek, a legtöbb előadás ilyen jellegű kérdésekkel foglalkozott. Az egyik összefüggés a történeti, a konkrét történeti összefüggés. Mikor, hol, miért írta az író, amit írt. Hiszen nem írunk a levegőbe, hanem mindig valamilyen konkrét helyzetben fejtjük ki a mi gondolatainkat. Ezért fontos az, hogy amennyire lehetőségünk van rá, nézzük meg a szöveg, a bibliai szöveg történeti hátterét. Ez tehát az egyik. A második dolog, ami rendkívül fontos, az, hogy vizsgáljuk meg az irodalmi összefüggéseket is. Mégpedig két síkon is, a tágabb irodalmi összefüggéseket és a szűkebb értelemben vett összefüggéseket. A hallgatóimnak szoktam mondani egy példát a bibliai szakaszokkal kapcsolatban. Bizonyára jól értik ezt a példát. Emlékszünk az 56-os zászlókra. A közepükben egy lukkal. Mindjárt tudjuk, hogy miért került oda az a luk, most nem erről akarok beszélni, hanem azt akarom mondani, hogy amikor kiemelünk egy bibliai szöveget, soha ne feledjük el, hogy a Bibliában keletkezett egy luk. Én kiemeltem valamit az egészből, hogy én azt külön vizsgálat tárgyává tegyem. Na most én elfelejtkezem arról, hogy a kezemben egy részlet van, és nem az egész, tehát engedem, hogy elszakadjon ez a kis részlet a szöveg egészétől, akkor mindenféle hamis értelmezésre el tudok jutni. Nem akarok példálózni, hogy mi mindenféléket lehet kiolvasni a Bibliából, hogyha kiragadott részeket egymás mellé helyezünk. Ezért nagyon fontos az, hogy próbáljuk megérteni az egészet, a tágabb összefüggéseket, és azután közeledjünk rá a részletekre. Ha a fényképezés példájával élek, legyen egy panorámaképünk, egy összképünk, és azután nézzük meg az egyes közeli képeket, vagy az építészet példájából indulok, akkor legyen egy átfogó vázrajzunk az épületről, és az egyes csomópontoknak a részletesebben kidolgozott részleteivel, rajzaival azután foglalkoztathatunk. A negyedik nagyon fontos lépés, amit meg kell tennünk, nyilvánvalóan ahhoz, hogy megértsünk egy szöveget, elemeznünk kell. Tehát a Bibliát nem úgy olvassuk, mint egy regényt. A regénynek elég a különösen, hogy ez egy könnyedebb regény, és nem egy bonyolult, egy nagyon bonyolult lelki, vagy más folyamatokat lerajzoló mű, akkor elég, hogyha a szemünk végig fut, és a fő gondolatokat átfutjuk. Ez ilyen regényeket tudjuk falni, ahogy szokták mondani. Gyorsan, pár óra alatt végig szaladunk rajta, és kapunk egy élményt. A Bibliát nem tudjuk így olvasni. Persze lehet egyes bibliai történeteket így is olvasni, de igazán eredményre akkor tudunk jutni, ha időt szánunk arra, hogy elemezzük a szöveget. Na most a szöveg elemzéssel kapcsolatban először meg kell említenem egy dolgot, ami úgy nevezhetnénk, hogy a szöveg szerkezeti elemzése. Csúnyán is mondhatnám, hogy strukturális, de nem mondjuk ilyen csúnya szavakat. A szöveg szerkezeti elemzése. Mit is jelent a szöveg szerkezeti elemzése? Protestánsok többnyire a károli fordítást használják, de ugyanez igaz a romaikat, a régebbi, tehát a káldiféle fordításokra is, hogy a szöveget valamikor, jóval később, mint ahogy a bibliai írók megírták ezeket a könyveket, fejezetekre és versekre osztották. Azért osztották fejezetekre és versekre, hogy könnyen vissza tudjunk keresni bizonyos részeket. De amire nem nagyon szoktunk odafigyelni, hogy a fejezet és a versbeosztás mechanikus. Tehát a szöveget nagyjából azonos egységekre próbálták bontani, áthágva gyakran a szöveg logikai szerkezetét. Említek egy példát, ha haza mennek, meg tudják nézni. Ézsaiás könyve 53. fejezete egy nagyon szép ének Isten szenvedő szolgájáról, aki a Jézus Krisztus. A dolognak azonban az az érdekessége, hogy ez az ének maga az 52. fejezet utolsó versében kezdődik, nem az 56. fejezet első versében. Tehát akkor tudom jól megérteni, és az 52. fejezet utolsó versében nagyon fontos szempont van. A proféta azt mondja, hogy ki gondolta volna, hogy az, akit mi lenéztünk és megvetettünk, az maga a szabadító. És ebből az aspektusból mondja el az egész történetet, hogy utólag visszatekint, és azt mondja, hát hogy nem vettük észre. De ahhoz, hogy én ezt meg tudjam érteni, nem elég az 53. fejezet első versétől olvasni a szöveget, hanem össze kell kötni az összetartozó részeket. Na most az újabb fordítások abban szerencsések, hogy ugyan megtartották a versbeosztást, de a sorok közzé tették a verseket, és a szöveget, a nyomda bekezdések szerint, tehát logikai egységek szerint tördelte, ezért szerencsés a szöveg szerkezeti vizsgálatához mindig ezeket az újabb fordításokat alkalmazni. Természetesen, ha vissza akarunk keresni egy verset, akkor a másik egyszerű. A másik nagyon fontos dolog az, hogy minden szövegnek van valamilyen fő gondolata, és vannak dekorációs elemek. Tehát próbáljuk megtalálni azt, hogy ki, mit, miért mond, ír, tesz. Tehát a fő mondani valót bányásszuk ki a szövegből. Mi az, ami igazán foglalkoztatta az írót? Ne a melléknevek mellett is, a jelzők mellett ragadjunk le. Bármilyen szépek és kedvesek és tirádások gyakran, különösen Pál apostol szép, nagy, hosszú körmondatokat szeret mondani, 10-12 bibliai versen át tart egyetlen mondat. Ez adódik abból, hogy általában diktálta a leveleit, és aki diktál, az ugye másképpen fogalmaz, mint az, aki papírt és ceruzát vesz a kezébe. De ne ezek a hosszú körmondatok ragadjanak meg bennünket, hanem keressük meg a kulcs gondolatokat. Nagyon lényeges a nyelvtannak és a mondattannak a vizsgálata. Nagyon egyszerű, bár az általános iskolában is tanították velünk, középiskolában is így, tovább a nyelvtani elemzés ilyen egyszerű szabályait, hogy mit állítunk. Ugye? Ki, mi, mit? Tehát ezeket a mondattani összefüggéseket mindig vegyük figyelembe. Érdemes megnézni a szöveg retorikai elemeit. Különösen Jézus Krisztus szavaiban vannak erős retorikai elemek. Ha te szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, és dobd el. Ha a kezed botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el. Most egészen biztos, hogy Jézusnak eszébe se jutott az, hogy valaki vesz egy kést, és kivágja a szemét. Jézus ezeket, vagy aki nem gyűlöli atyát és anyját, nem lehet az én tanítványom. Tehát Jézus nem a gyűlölködésre, a szeretetre tanította az embereket. Ezek retorikai elemek a szövegben, és akkor tudjuk helyesen értelmezni, ha látjuk azt, hogy mit akart kiemelni, mit akart emlékezetessé tenni, rögzíteni az emberek gondolataiban. Jézus különösen nagy előszeretettel használta azt az irodalmi formát, amit úgy nevezünk, hogy hiperbóla, ami ilyen költői túlzások, vagy amit az imént is említettem, vagy a paradoxonokat, az ellentéteket mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak beszélni. Fontos a szavaknak a jelentése, de nagyon szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy ne szaladjanak a szótárhoz. A szavak jelentésének a megállapításánál a szótár a legrosszabb eszköz, amit el lehet képzelni. Miért? Hát egy szótár kiír egy szót és 10 jelentést. Vagy 20-at. Ugye? De hát a szövegben nem lehet 20 jelentés, csak egy. Tehát nem azt kérdezem, hogy mit mond a szótár, hanem azt, hogy mire használja, hogyan használja a szerző azt a szót. Tehát a szóhasználatból próbálok a szavak értelmére következtetni. Különösen fontos az apokaliptikus szövegeknél a képeknek az értelmezése. Az apokaliptikus szövegek Dániel könyvét fogják tanulmányozni, egy ilyen tipikus apokaliptikus könyv, ahol, ami úgy épül föl, hogy van a kép, a próféta nem érti, kérdezi, hogy mit láttok igazán, és akkor jön az angyal, és elmagyarázza, hogy látsz itt egy ilyen állatfigurát, és az ezt jelenti, és így tovább, és így tovább. Na most, a képanyagnak a megközelítés és a megragadása az ilyen jellegű könyveknél rendkívül fontos. Na most, képanyaggal kapcsolatban is, hogy mondjak egy titkot. Egy időben az írás magyarázók között divat volt az, hogy abból indultak ki, hogy a Biblia mindent kölcsönöz. Honnan vehette kölcsön a Biblia író ezt, meg azt, meg amazt? Az egyiptomi mitológiából, vagy az irániból, vagy valamelyik másból? A válasz mindig ugyan az, a bibliai írók sem az egyiptomi mitológiával, sem az iráni mitológiával nem foglalkoztak, a képanyagot saját kultúrájukból vették, hát azt ismerték. Úgyhogy az apokaliptikus képeket mindig a Biblia belső világából próbáljuk elsősorban megérteni, és nem valahonnan a világ végéről hozni idegen és távolálló párhuzamokat. Az ötödik nagyon lényeges és fontos szempont, az, amit úgy nevezünk, hogy a szakasz teológiai vizsgálata. Mit jelent a szakasz teológiai vizsgálata? Egy dolog megérteni nyelvtanilag egy szöveget, más dolog megérteni egy szövegnek az üzenetét. Jézus beszélt, valamit üzent. Megpróbálom megérteni, hogy miről is van ott szó, de azt teszek egy lépés tovább, és azt kérdezem, hogy és mi az az üzenet, ami itt és itt megfogalmaz. Nagyon sokszor az üzenet a szöveg mögött, vagy akár fölött, a sorok között található meg. Még egy fontos szempont, amire rá kell mutatnom a hatodik lépés keretében, nevezetesen az, hogy a Biblia nem tudomány, hanem bölcsesség. Nem sciencia, ahogy a latinok mondták, hanem wisdom, vagy bölcsesség. Sapientia, latin. Tehát akkor ér valamit, mert a bölcsesség az ugye a mindennapi életre vonatkozó dolog, még a tudás inkább ilyen elvont valami, akkor ér valamit, hogyha az életünkre alkalmazni tudjuk. Hogyha valami olyat tanulunk meg belőle, amivel az életünk jobb lesz. Tehát próbáljuk a bibliai szövegeket úgy is kóstolgatni, és tanulmányozni, hogy hogyan tudom én azt az én helyzetemre, vagy az én életemre alkalmazni. Hogyan tud a Biblia engem bölcsé tenni. bölcsé tenni abban az élethelyzetben, amiben vagyok. Na most, a Biblia nem ad nekem kész recepteket. Szoktam mondani különösen, amikor etika órán a hallgatóimnak azt, hogy tessék nekem megmondani, mit mond a Biblia az internetfüggőségről. Vagy tessék nekem megmondani azt, hogy mit mond az abortuszról. Vagy az eutanáziáról. Látszólag semmit. Hát ezek a dolgok ismeretlenek voltak, ugye? De a Bibliában, ha bölcsen megértjük, vannak olyan alapelvek, amelyek bölcsé tehetnek bennünket akár egy ilyen mai döntésben is, hogy ilyen vagy olyan függőségbe kerüljek, vagy ne kerüljek, vagy mit, hogy oldjam meg életemnek egy-egy válságos pillanatát, legyen az nem kívánt terhesség, vagy elviselhetetlen fájdalmakkal terhelt élet. Tehát igen, a Biblia ad bölcsességet erre a helyzetre. Nem ment fel a felelős gondolkodás és a döntés alól. Valaki azt mondta, hogy a Biblia nem receptkönyv, végy ennyi lisztet és ennyi cukrot is, és így készíts belőle tortaszeletet vagy pogácsát. Nem, a Biblia nem receptkönyv, a Biblia iránymutatás. De ha megértettük a szövegét, akkor helyes irányt tud mutatni a mi számunkra. Ha meg akarjuk érteni a Biblia igazi funkcióját, érdemes elővenni a Timótóshoz írott második levél harmadik fejezetét, és elolvasni az egész fejezetet, amit Pál apostol egy fiatal kollégájának, név szerint Timótósnak írt, és ebben a fejezetben azt mondja, hogy olvasd a Bibliát, ami bölcsé tehet téged, az életre, és ne felejtsd el, amit a bibliai dolgokról tanultál anyától, nagyanyától, valószínűleg az apja pogány lehetett, tehát ő nem igazán hitt a Bibliában, meg tőlem Páltól, mondja Pál apostol, és aztán kiterjeszti ezt egy általános érvényű mondatban, amivel szeretném lezárni a mai előadásunkat. Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Igazán ezért olvassuk a Bibliát, hogy nemesebbé, felkészültebbé tegyen bennünket, és irányt mutasson arra, hogy hogy tudunk helyesen, jól, Isten akarata szerint élni, ahogy hívő emberek mondjuk ezt. Én azt kívánom, hogy ezeken az előadásokon, akár Jézus személyéről, életéről, akár az emberi történelemnek a nagy vázlatairól lesz szó, Dániel könyve alapján ezt a bölcsességet és ezt az iránymutatást találják meg. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, hogy elnézték nekem azt, hogy kicsit észreértettem.